Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, szeptember 18-a van. Üdvözlöm Önöket! Az egészségkód mai adásában két kutatással foglalkozunk. Az első részben Hermanné dr. Juhász Rékával, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének egyetemi docensével egy gluténérzékenységhez kapcsolódó kutatásról lesz szó, és arról, hogy a gluténérzékenység a lakosság hány százalékát érinti, valamint ehhez képest hányan fogyasztják a gluténmentes élelmiszereket. A műsor második felében dr. Száraz Lili PhD hallgatóval a postmortem szív-CT vizsgálatból nyert adatokról beszél. Hogyan zajlott az ehhez kapcsolódó kutatás, és hogyan fogják hasznosítani a klinikumban. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Nemrégiben készült a Semmelweis Egyetemen egy gluténérzékenységhez kapcsolódó kutatás, és annak az eredményeit egy nagy publikációban tették közzé. Erről a kutatásról és a gluténmentes élelmiszerekről fogunk most beszélgetni. A vonalban itt van velem Hermanné dr. Juhász Réka, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének egyetemi docense, akit üdvözlök szeretettel. Halló!
Jó napot kívánok!
Nagyon sokan arról beszélnek, hogy hogy a gluténérzékenyek száma nő évről évre. A kutatás ezzel foglalkozott-e a gluténérzékenyek számának növekedését szempontnak tekintette, vagy valami egészen más volt az irány ebben a kutatásban?
A kutatásunk alapvetően gluténmentes termékfejlesztésre irányult, és mielőtt elkezdtük a kutatást, felmértük, hogy mennyi embert érint egyáltalán ez a téma. És azt tapasztaltuk, hogy igaz, hogy az embereknek körülbelül 1%-a diagnosztizált gluténérzékeny beteg, akiknek élethosszig tartó diétát kell folytatniuk, mégis körülbelül a felmérések szerint a lakosságnak az 1/3 keresi a gluténmentes termékeket, vagy gluténmentes étrendet fogyaszt.
Ez egy ilyen alapvető tévhit, ugye, hogy a gluténmentes az egészségesebb. Erről azért mostanában beszélnek egyre több podcastben, meg újságcikk szól arról, hogy állj, tehát, hogy nem minden egészséges, ami gluténmentes. A kutatás kitér erre, állít-e bármit a gluténmentes élelmiszerekről?
Igen, alapvetően nagyon elterjedt tévhit az, hogy a gluténmentes az egy hozzáadott értéket jelent az élelmiszerek esetén. Azonban ezt nagyon fontos átgondolni, hogyha a gluténmentes termékekről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy a glutént tartalmazó gabonákat, tehát búza, rozs, árpa, ezeket ki kell hagyni a termékből. És általában ezeket a gabonaféléket keményítővel, zsiradékkal, egyéb funkcionális összetevőkkel helyettesítik. Tehát ez azt jelenti, hogy a gluténmentes termékeknek általában kisebb a fehérje, és kisebb a rost tartalma, mint a normál változatoknak. És ebből adódik az, hogyha önkéntesen és nem jól megtervezetten folytatunk gluténmentes étrendet, akkor bizonyos tápanyagokból hiány alakul ki. Tehát lehet csökkentett a fehérjebevitel, csökkentett a rostbevitel, illetve bizonyos vitaminok, ásványanyagok bevitele is csökkentett lehet. Ez volt a kutatásunknak a kiinduló pontja.
Ön szerint kitehető felelőssé egyébként a glutén démonizálásáért?
Hát ez jó kérdés, ez nem az én szakmámba vág, hogy ez pontosan...
De a kutatás nem foglalkozott ezzel? Hogy ez hogy alakult ki, ez a tévhit?
Nem, a kutatásunk erre nem tért ki. Nem, a kutatásunk az kifejezetten a termékfejlesztésre irányult, tehát a gluténmentes étrendnek a megítélése, hogy hogy érzékelik a fogyasztók, mit tartanak egészségesnek, ez nem volt része a kutatásunknak. De az tény, hogy nagyon sok fogyasztó tapasztalja azt, hogyha túl sok gluténtartalmú ételt fogyaszt, akkor szubjektíve úgy ítéli meg, hogy nem érzi magát olyan jól. És ugye, hogyha elkezdünk odafigyelni egy kicsit jobban az étrendünkre, tehát például arra, hogy kevesebb gluténtartalmú élelmiszert fogyasztunk, automatikusan egészségesebb lesz az étrendünk, jobb lesz a közérzetünk, és vélhetően ez is belejátszik abba, hogy ez egy elterjedt nézet, hogy a gluténmentes étrenddel teszünk az egészségünkért, de szeretném hangsúlyozni, hogy önmagában nem így van, tehát gluténmentes étrendet annak kell követnie, aki diagnosztizáltan gluténérzékeny. És ami még nagyon fontos, hogy ha gluténmentes étrendet szeretnénk követni, akkor étrendbe gondolkozzunk, tehát nem egy-egy élelmiszerbe, hanem az egész étrendünket kell megtervezni, és nagyon hasznos, hogyha ebben dietetikus segítségét kérjük. Tehát ha már egyetlen egy konzultáción részt veszünk egy szakértő dietetikussal, akkor már sokkal könnyebb lesz az étrendünket megtervezni.
Az öndiagnózist legtöbb esetben követi valós szakmai orvosi diagnózis? Vagy ez még mindig nagyon sem, ugye nagyon fontos, amit elmondott, hogy 1% a lakosságnak diagnosztizált gluténérzékeny, viszont a lakosság 1/3 keresi a gluténmentes élelmiszereket.
Hát szerencsés lenne, hogyha orvosi diagnózis alapján döntenénk erről. Igen, tehát ez mindenképpen javasolható, hogyha gyanakszunk erre, hogy ez nekünk nem tesz jót, akkor kérjünk orvosi diagnózist, de azért azt is érdemes megemlíteni, hogy a tényleges gluténérzékenységnek elég súlyos tünetei vannak, tehát előbb-utóbb biztos orvoshoz fogunk fordulni vele.
Térjünk rá akkor a gluténmentes étkezésre és annak megtervezésére. A tudatosságot azt hogyan érdemes elkezdeni? Tehát gondolom az első az a diagnózis, hogy elmegyek egy orvoshoz, vagy egy dietetikushoz, vagy orvoshoz megyek el. Tényleg ez egy jó kérdés.
A diagnózis miatt az orvoshoz kell fordulni, tehát hogyha a gluténérzékenységet diagnosztizálni szeretnénk kivizsgáltatni, az orvosi vizsgálat szükséges, a orvos, ha pedig az étrendünket szeretnénk megtervezni, akkor viszont dietetikussal kell konzultálni.
Tehát nem hagyható ki egyik sem?
Szerencsés esetben egyik sem hagyható ki, igen.
Szóval hogy kell elkezdeni a tudatosságot?
Hát, hogyha arról beszélünk, hogy tudatos étrendtervezés, akkor a legeslegelső, ami javasolható, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kiadott étrendi ajánlást kövessük, ennek az a neve, hogy okostányér, és mindenki számára hozzáférhető az interneten keresztül. Ezt tartalmazza az egészséges felnőttek számára javasolt napi élelmiszer fogyasztást, hogy milyen élelmiszereket fogyasztunk egy nap. Itt az arányokat, illetve a konkrét adagnagyságokat is megjelölik. Tehát, hogyha mi saját magunknak szeretnénk jól megtervezni az étrendünket, akkor az okostányér az, ami kiinduló pontként javasolható.
De hát ehhez feltételezem, hogy ehhez is azért érdemes a dietetikussal konzultálni, nem? Tehát most megint, hogyha magunknak csináljuk, akkor ez... Tehát ha magunknak, igen, akkor megint csak az van, hogy egy ilyen öndiagnózis az internetről, vagy az internet segítségével, és akkor megint ott vagyunk, ahol a parcakad. Kik voltak ebben a kutatásban a segítői?
A kutatásban alapvetően elsősorban a kolléganőimmel dolgoztunk, a dietetikai tanszéknek a kémia csoportjában, illetve részt vettek benne a szakdolgozatot író dietetikus hallgatók is, tehát azt lehet mondani, hogy így 5 éve zajlik a kutatás, és így ebben már jó néhányan részt vettek a végzett hallgatóink közül.
Mire irányult ez a kutatás? Ugye azt mondta, hogy termékfejlesztésre, de hogy ez kiket segít? Az élelmiszergyártókat segíti ez a kutatás, az orvostársadalmat segíti, vagy milyen céllal készült el ez a kutatás?
A kutatásunknak alapvetően az volt a célja, hogy a hétköznapi fogyasztóknak találjunk ki olyan terméket, amit esetleg otthon is el lehet majd készíteni, illetve majd a későbbiekben szeretnénk, hogyha az élelmiszeripar is gyártaná, és így elérhető lenne a boltoknak a polcain. Mielőtt belefogtunk a kutatásba, megnéztük a szakirodalmi információkat arról, hogy akik gluténmentes étrendet folytatnak, milyen élelmiszereket hiányolnak, mik a nehézségeik, milyen akadályokba ütköznek. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan válaszolták azt, hogy nehézség számukra, hogyha nem otthon étkeznek, valahova el kell menniük, magukkal kell vinniük az ételeiket, illetve nyilván, aki gluténmentes étrendet fogyaszt, ugyanúgy, mint mindenki más, szeretne finomakat enni. Tehát szeretne kekszet, szánkot, süteményt enni, és ezek nagyon-nagyon hiányoznak. Következő lépésként megnéztük, hogy milyen ilyen jellegű termékek vannak a piacon, és azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb termék, ami elérhető ebben a keksznek kategóriában, az rizslisztből vagy kukoricalisztből készül. Ugye szerettük volna tovább fejleszteni, ugyanis ez szintén a kutatási eredmények mutatták, a szakirodalomból ez nagyon szépen nyomon követhető volt, hogy a gluténmentes étrendnek kockázata a csökkentett fehérjebevitel, a csökkentett rostbevitel, és a vitaminok közül a folsav hiány az, ami gyakran megjelent. És arra gondoltunk, hogy olyan alapanyagból készítenénk terméket, ami ezekre választ ad, ezeket a hiányokat pótolja, és így gondoltunk arra, hogy a hüvelyes zöldségeket választjuk alapanyagként. A hüvelyes zöldségek közül pedig azért a lencsét választottuk, ez lett végül a termékünk fő alapanyaga, mert ez mind fehérje tartalomban, rosttartalomban és forsabb tartalomban is kiemelkedően jó eredményeket mutat. És ami még nagyon fontos a lencsével kapcsolatban, hogy szemben a szójával, amit a leggyakrabban választanak a hüvelyesek közül, a lencse nem allergén, tehát nyugodtan fogyasztható bárki számára.
Az előbb azt mondta, hogy 5 évig tartott a kutatás. Ez alatt hányszor futottak bele zsákutcába? Szóval a lencse az egyébként mikor jött?
Hát a kezdetén az volt az elképzelésünk, hogy rizsliszt lesz a termékünknek az alapja, mint ugye a piacon kapható termékeknek is. Az előzetes elgondolásunk az volt, hogy majd megpróbáljuk minél nagyobb arányban a lencselisztet hozzátenni ehhez a termékhez, hogy javuljon a tápanyag összetétel. De nagyon meglepődtünk, amikor azt tapasztaltuk, hogy ha 100%-ig csak lencselisztet használunk, akkor is kedvező érzékszervi tulajdonságú, jó ízű, kellemes küllemű kekszet tudtunk előállítani. Ami a legnagyobb nehézséget okozta a kutatásaink során, és ez még folyamatban van, hogy ezt a kérdést megoldjuk, az a szénhidrát tartalomnak a csökkentése. Ugyanis ez is egy nagy igény, hogy szeretnénk kekszet, snacket fogyasztani, de azért jó lenne, hogyha a cukorbevitelünket tudnánk csökkenteni, úgyhogy jelenleg ezen dolgozunk, de ez is a legnehezebb probléma a kekszek esetén.
És akkor hadd kérdezzek vissza, miért ez a legnehezebb? Szóval ez a hordozóanyag miatt azért kell sok cukrot használni hozzá, hogy egyben maradjon ez a keksz, vagy miért?
Hát a legnagyobb probléma az, hogy a cukor elég nagy tömeget képvisel a keksznek a receptjébe, tehát mindenképpen nehéz helyettesíteni, befolyásolja a vízfelvevő képességet, az ízt, befolyásolja azt, hogy mennyire barnul a keksz, mennyire lesz szép sült színe, mikor elkészül. Tehát nagyon komplex tulajdonságai vannak a cukornak technológiai szempontból is, amit igen nehéz pótolni egy-egy anyaggal.
Volt-e kontrollcsoport, és ha igen, akkor ez hány főből állt?
Hát most ott tart a fejlesztésünk, hogy mi elsősorban technológiai szempontból szerettük volna megvalósítani az elképzelésünket, tehát az első lépése a kutatásunknak az volt, hogy a tápanyag összetételt határoztuk meg, és ahhoz szeretünk volna megfelelő technológiai tulajdonságú kekszeket előállítani, és az így elkészült kekszeket érzékszervi bírálatnak vetettük alá, vagyis a kutatócsoport tagjai, a hallgatóink, kollégák vettek részt ebben a bírálatban. A kutatásunknak jelenleg nem része az, hogy klinikai kísérletben vagy hasonló jellegű egészségtudományi felmérésben is részt vegyenek a termékeink, tehát mi elsősorban érzékszervi technológiai szempontból optimalizáltuk a receptjeinket.
Mi a terv? Mikor lesz ebből a kutatásból termék?
Hát szeretnénk, hogy belátható időn belül ez megtörténjen.
Mi a reális ilyenkor?
Kell, hogy hogy a tudományos publikáció mi elsődleges célunk és a fő feladatunk, így egyetemi oktatóként, ahhoz, hogy ez piacra is kerüljön, az legalább egy 2 éves távlat, ez egy hosszabb feladat, hiszen a labortól el kell jutni az üzemi körülményekig, a megvalósíthatóságig, hogy polcra kerüljön a termék, tehát ez egyelőre távlati terv.
Visszatérve a beszélgetésünk legelejére, hogy legyen keretes ez a mai beszélgetésünk, ugye arról volt szó, hogy a lakosság 1%-a valós diagnosztizált gluténérzékeny, mégis nagyon sokan gluténmentes élelmiszereket keresnek. Ha ugye ez a kutatás most elkészült és fejlesztenek ennek mentén egy gluténmentes terméket, egy snacket, de arról mi a véleménye, hogy a glutén démonizálása hogyan tud megszűnni a társadalomban?
Ez egy nagyon összetett kérdés, hogy hogyan lehetne ezeket az információkat jól eljutatni a lakossághoz. Hogyha a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor ami javasolható az az, hogy mindig, amikor vásárolunk, olvassuk el figyelmesen az élelmiszer termékek címkéjét, mivel minden egyes címkén kötelezően fel van tüntetve az összes összetevő, illetve a fő tápanyagoknak a mennyisége, tehát ezzel már nagyon sokat tennénk annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy tényleg milyen termékeket fogyasztunk. Hogyha távlati jellegűen gondolkozunk erről a kérdésről, akkor az lenne nagyon-nagyon jó, hogyha az oktatásban nagyon hangsúlyt kapna az élelmiszer ismeret, az élelmiszer összetevőkre vonatkozó ismeretek szélesebb körben ismerté válnának, és így mindenki tudatosabban válogatna az élelmiszer termékek közül.
A tudatosság alatt egyébként már azt is lehet érteni, hogy nem gondoljuk mindenre azt, hogy ha mentes, akkor az egészséges. Tehát szerintem már itt is érdemes elkezdeni ezt a, ez lehet az első lépés, vagy akár a nulladik lépés.
Igen, amikor arról beszélünk, hogy mentes élelmiszertermékek, akkor érdemes azt átgondolnunk, hogyha egy összetevőt kihagyunk, vagy ki kell hagynunk egy élelmiszerből, azt valamivel pótolnunk kell, helyettesítenünk kell. És itt az a nagy kérdés, hogy amivel helyettesítjük mondjuk a mi esetünkben a glutént, vagy akár a tejfehérjét másik termékben cukrot, hogy az a dolog, amivel helyettesítjük, az milyen élettani hatásokkal rendelkezik, hogy kedvező, vagy kevésbé kedvező.
Van egy ilyen önbecsapás is, igaz?
Egyrészt igen, tehát amikor mondjuk a gluténnál maradva, ugye a glutén az egy fehérje, ami energiát adó tápanyag, tehát erre meghatározott mennyiségben a szervezetünknek szüksége van, tehát hiányozni fog, vagy például a glutén esetében, hogyha a lisztet keményítőre cserélem le a termékben, akkor a lisztből nem csak a fehérje fog hiányozni, hanem például az élelmi rost is, és akkor így már egy más jellegű terméket, más jellegű összetételt fogok kapni. Tehát a mentes termékek nem úgy készülnek, hogy egyszerűen csak kihagyom belőle azt, amire nekem nincsen szükségem, hanem azt a kihagyott komponást valamivel helyettesítenem kell.
A kutatást hol lehet elérni, ezt még árulj el nekünk?
A közlemény egy tudományos publikáció formájában került közlésre, ami a Tanulvesz Egyetem honlapján keresztül, illetve a tudományos folyóiratnak a honlapján keresztül érhető el.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen!
Hermánné dr. Juhász Rékával, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk a gluténérzékenységhez kapcsolódó kutatásról és annak eredményeiről. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.